Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Változik idén a szép kártya felhasználhatósága. 2025. január 1-től ismét módosították a Széchenyi pihenőkártya felhasználási céljait. Az eredetileg rekreációs célokra fordítható béren kívüli juttatást mostantól lakásfelújításon újabb dolgokra is fordíthatjuk, írja az Economics. Szállás és vendéglátás finanszírozásán túl mostantól csempe, bútor és konyhai háztartási cikk is vásárolható a keretből. 2025-től minden szép kártyán nyitható egy aktív magyarok nevű zseb, amiben havi 10.000 forintot utalhat a munkáltató sportolásra, aktív életmódra. 450.000-ről 570.000 forintra emelkedik a munkáltató által kedvezményes adózás mellett nyújtható összeg, a kártyán lévő összeg fele mostantól tehát lakásfelújításra is felhasználható. A gyerekes családok számíthatnak a kormányra, a gazdaság erősödésével mindig ők az elsők, akiket segíteni szeretnénk, jelentette ki a Kulturális Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára videójában. Zsigó Róbert elmondta, január 1-jével a sikeres bérmegállapodásnak köszönhetően a minimálbér 290.000 forintra, míg a garantált bérminimum 348.000 forintra nőtt, ennek eredményeként számos családtámogatás összege is emelkedett. A gyermekgondozási díj a gyed, a nagyszülői gyed, valamint az örökbefogadói díj maximális összege 373.520 forintról 407.120 forintra nőtt. Zsigó Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy a diplomás gyedben részesülők is magasabb összeget kapnak. Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre a 2025-ös költségvetésben a Magyar Falu program folytatására, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta, a falusi csok finanszírozására ennél is nagyobb összeg van, és további jó hír, hogy az 5000-nél kevesebb lakosú települések családjai a vidéki otthonfelújítási programban is nyújthatnak be igényeket. Azt is közölte, hogy összességében 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg szolgálja a vidéki települések érdekét a költségvetésben. A magyar családok békét, biztonságot és boldogságot várnak 2025-ben, mondta Hankó Balázs a fővárosi nagy cirkuszban. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a magyar családszervezetek részére szervezett Karácsonyi Csodasó című jótékonysági előadáson mondott köszöntő beszédet. A biztonság fontosságáról elmondta, az idei évben is tovább nő a családok anyagi biztonságát jelentő forrás, amely 2025-ben 3754 milliárdot jelent. A miniszter emlékeztetett, hogy erre az előadásra a Kárpát-medencéből érkeztek a családok, és nagy örömnek nevezte, hogy január 1-től még egy határ bomlott le azáltal, hogy Románia schengeni csatlakozásával immáron nincs határellenőrzés a magyar-román határon. Továbbra is versenyképesek a hazai üzemanyagárak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a hazai üzemanyagárak decemberben kedvezően alakultak a szomszédos országokban tapasztalható átlagárakhoz viszonyítva. A dízel üzemanyag havi átlagára Magyarországon 633 forint volt, amely 3 forinttal 0,5%-kal volt alacsonyabb, mint a szomszédos országok 636 forintos átlagértéke. A 95-ös oktánszámú benzin átlagára 617 forint volt, ami megegyezett a környező országokban mért átlaggal. Az adatok alapján a szomszédos országok közül Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában is magasabb volt a benzin átlagára, mint Magyarországon.
Az időjárásról.
Hideg lesz az idő, hidegfronti hatások érvényesülnek ezekben a napokban. Az ország számos pontján képződött köd napközben zsugorodik, gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk. Ellenben a ködös tájakon ónoszcitálás, hószálingózás nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek -8 és -2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Major Endre olimpiai bronzérmes paraasztali teniszező lesz a vendégünk. A párizsi olimpián szerzett emlékeiről kérdezzük.
Pozitív irányba tolta el a játékomat, tehát jött egy nyugodtság, hogy erről az olimpiáról már nem érem nélkül megyek haza.
Ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A párizsi olimpián bronzérmes lett, most megnyerte az országos bajnokságot Major Endre paraasztali teniszező. A sportoló korábban Európa bajnok lett, így kvalifikálta magát az olimpiára. Hogy ott milyen emlékeket szerzett? Erről kérdezzük őt.
Az országos bajnokságon egyéniben is és párosban is első helyet értél el. Mit jelent ez számodra?
Igen, végigvertük a mezőnyt párosban és egyéniben is sikerült. Amit itt tudni kell a magyarországi helyzetről, egy országos bajnokságról, nagyon kicsi a mezőny. Sajnos a támogatottság nem túl jó, az érdeklődést ugye elszívja az internetes világ egyébként is, plusz a környezet, hogy kicsi a támogatás, nehéz bekerülni a rendszerbe, nehéz edzőt találni, költséges lett a sport, és saját pénzből kell a versenyzőknek, vagy a játékosoknak ezt megoldani, akik szeretnének versenyzők lenni. Így nagyon kevesen vagyunk, és ráadásul ezen az OB-n azt mondták, nagyon szigorúan ellenőrzik a sportorvosi vizsgálatnak a meglétét, az alkalmassági vizsgálatot, így aztán azok az úgymond hobbi pingpongosok, azok távol maradtak a versenytől, de összesen négyen voltunk kerekesszékesek ezen a versenyen, tehát ezt úgy gondolom, hogy olyan nagy dicsőségnek nem könyvelhetem el, hogy én ezt megnyertem. Egyébként pedig jó edzőmérkőzéseket szoktunk játszani, amikor többen vagyunk, mert ugye a kerekesszékesek közt is több kategória van állapot szerint. Nem mindegy, hogy valaki olyan állapotú, mint én, hogy úgy kell még az ütőt is a kezébe fáslizni, tehát én a gyengébbek közé tartozom állapot szerint, és nyilván, amikor magasabb kategória játékos játékosokkal játszok, akkor van, hogy ki is kapok, tehát nagyon jó edző mérkőzés, viszont ők nemzetközi mezőnyben nem tudnának esetleg még jól szerepelni, kevés a tapasztalatuk, többet kell még gyakorolni, fejlődni, de így ez a négy számú mezőny, ez nagyon kevés volt.
És az, hogy Major Endre elinduljon az országos bajnokságon, az neked fontos, az alap, az presztízs, az ha már te sem mennél, akkor minek rendeznék meg, szóval te miért indulsz el?
Aki nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat, annak valahol ott kell lennie. Ezt egy belső motiváció is így kívánja, de a felettem lévő szervezet is úgy kívánja, hogy azért ezen a szinten, tehát mutassuk meg, hogy mi ezt vesszük olyan komolyan, ott vagyunk, mutassunk példát annak a kevés embernek, aki szeretne ezzel foglalkozni, szeretne esetleg a jövőben versenyezni, hogy milyen szintek vannak, ez egy alap mindenki részéről. És ahogy mondtam, gyakorlásnak egyébként nagyon jó, mert ott vagyunk többen, a kategóriákat össze kell vonni, mert olyan kevesen vagyunk, és akkor így már nagyon kemény meccsek is kialakulnak, van, hogy ki is kapok.
A sportorvosi dologra, hogy kérdezzek még vissza, itt a ti esetetekben arról van szó, mint bármelyik másik sportolóról, hogy egy sportorvosi vizsgálattal lehet jelentkezni meg sportolni, vagy itt a ti esetetekben az állapototokat is vizsgálja, tehát hogy melyik kategóriába kellene besorolódni, és aki ezt nem vállalta, azt ezért nem vállalta.
Ez kettő különböző orvosi vizsgálat. Akik részt vesznek egy ilyen versenyen, már be vannak a kategória szerint, az állapot szerint sorolva. Ez egy alkalmassági vizsgálat. Évente, mint bármely más sportolónak, parasporttól függetlenül ezen részt kell venni, ahol megvizsgálják az illető szívét, egyéb alapfunkciókat, hogy nehogy valami probléma legyen sport közben, és nyilván, ha mégis adódik egészségügyi probléma, akkor a felelősöket olyankor megkérdezik, hogy miért nem kérték ezt a sportorvosi vizsgálatot, tehát mindenki felelőst keres, ha valami probléma van, úgyhogy ez érthető a sportorvosi vizsgálat.
Ez macera, drága, ijesztő, fölöslegesnek ítélik meg ezek a versenyzők, hogy vajon aki nem vállalta ezt a vizsgálatot, az miért nem vállalta, vagy tud valamilyen egészségügyi dologról, amire az feltételezi, hogy azt mondaná az orvos, hogy ne játszon, de ő egyébként meg szívesen pingpongozik, de tudja, hogy úgyse engednék az OB-ra.
Az utolsó említésedet azt kizárnám, a többi az igen, macera. Tehát van olyan sportorvos, ahol a kerekesszékkel be se lehet jutni, és akkor itt elkezdődik a macera. Ők nem jártak eddig olyan versenyekre, ahol kérnék a sportorvosit, tehát nem volt miért. Itt az országos bajnokság egy héttel előtte lett megadva a dátum, hogy ekkor lesz, tehát idejük sem volt még, aki akarta esetleg, hogy meglegyen, elintézze ezt a vizsgálatot, az megcsinált.
És akkor még egy utolsó kérdés ide, hogy mondod, hogy össze vannak vonva a kategóriák, mert annyira kevesen vagytok. Ehhez mit szólsz? Sportszakmailag nézve, mondjuk külföldi példákat ismerve, ez így rendben van?
Igen. Külföldön is összevonják a kategóriát, ha nincs négy induló legalább egy kategóriában. Tehát ez rendben van. 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem, akkor még egy országos bajnokságon 20-25-en voltunk versenyzők. Most, ha a sportorvosi vizsgálat nem lett volna, vagyis az alkalmassági vizsgálatnak az ellenőrzés ilyen szigorú, akkor lettünk volna 7-8-an. Tehát azért nem az tizedelte csak meg ennyire a létszámot, hanem sajnos van egy lefelé ívelő grafikon. Hát ez a körülmények, hogy amiket elmondtam, hogy nem állja a szövetség a kezdősportolóknak a támogatást olyan szinten, hogy azt mondják, hogy ó, ezt csinálják, illetve nem látnak jövőképet, hogy esetleg jól fog menni, akkor hogyan oldják meg a kijutásokat a versenyre. Tehát az már nagyon magas szinten kell játszani, hogy a szövetség ezt támogassa. Viszont odáig el kell jutni. Az idő, költség. És hát az anyagi helyzete sok embernek olyan, hogy viszont dolgoznia kell 8 óra hosszát, legalább családot kell eltartaniuk, és plusz ebbe bevállalni egy versenysportot, amit neki kell finanszírozni, az nagyon nehéz.
És ha te tanácsot adnál, és adj kérlek tanácsot a saját sportolói életutatból, eljutottál többször olimpiára, most már bronzérmes vagy, Európa bajnok vagy, utazol, hogyan lehet eljutni addig, hogy a szövetség mondjuk jobban támogasson?
Hát egy kinek milyen lehetősége van? Gondolok erre, hogy mennyi időt tud rá szánni, és milyen anyagi keretet tud rá szánni. Nyilván, ha egyszerűen nem fér, a matek nem jön ki, akkor nem tudok tanácsot adni, mert ez egy gazdasági probléma. Nekem nagyon szerencsés helyzetem volt, Szegeden az ATSK-ban, az Asztali Tenis Sportklubban készülhetek, és engem a klubom, amikor látták azt, hogy tényleg én ebbe beleteszem az időmet, az energiámat, és van rá csak remény, hogy itt eredmény lesz, még nem volt, akkor ők elkezdtek engem támogatni. Ez nagyon ritka országon belül, de ez nagyon nagy szerencse volt nekem.
De akkor lehet, hogy mondjuk a egy-egy település város klubjának kellene mondjuk jobban figyelni az azon a településen városban élő parapingpongosokra, és a lehetséges reményteli eredmények fényében mondjuk segíteni őket? De egyébként milyen segítséget kaptál? Tehát mire gondoljunk? Az, hogy mondjuk mehettél egyetlen edzeni? Hogy segítettek edzőt találni? Vagy itt már utazási támogatásokról is gondoljunk, mondjuk egy versenyre való kijutásban?
Komplex. Tehát versenyre való kijutásban is segítettek. Ugye kell egy edzőt találni, de a mögötte mindig ott találjuk a pénzt. Ott van egy edző, aki azt mondja, hogy okay, én most téged foglak edzeni, nem más valakit. Valahol neki is meg kell, hogy ez térüljön pénzben. Tehát ezt szépíthetjük, de ez így van. Szóval pénz kell, és nyilván, hogy ahol van pénz, ott azt mondják egy edzőnek, vagy az edzőknek, hogy hopp, én ennyit tudok ezért adni, ami mondjuk egy motivációs összeg, akkor az felfelé fogja vinni a minőséget, és több edző fog jelentkezni arra a feladatra. De tudtommal a klubok, nem látok bele nagyon az anyagi részbe, a gazdasági helyzetükbe, nem állnak úgy Magyarországon, hogy ilyen nagyvonalúak legyenek.
Az a furcsa nekem kívülről nézve ezt az egészet, és teljesen laikusként, csak tényleg egy újságíróként, amit elolvasok ezzel kapcsolatban, hogy azért az elmúlt 10 évben szerintem az ország, az emberek hozzáállása a parasportolókhoz az szerintem pozitívan változott. Ha most csak arra gondolok, hogy amikor mi először beszélgettünk, akkor azon szomorkodtunk, hogy mondjuk mennyire nem foglalkozik a média, mondjuk a közvetítéssel, ahhoz képest a 24-es paralimpián már szerintem minden magyar versenyző számát közvetítette az M4, akkor ez egy tök nagy változás 10 éven belül. És akkor közben meg itt a háttér, hogy mire oda eljut valaki, abban meg lefele ívelő dolog van. Ez a kettő, ez hogy jön össze ebben? Te hogy látod, hogy mi változhatott, hogy mondjuk, amit említettél, hogy 20-25-en voltatok korábban, most meg 4-en vagytok az Omen.
A pozitív magat is meg kell említeni, ahogy mondtad, sokkal nagyobb nézettséget, rálátottságot kapunk. Tehát ez egy nagyon pozitív, hogy ezt elérték, és központilag ezzel foglalkoztak, hogy megmutassák, hogy milyen eredményeket tudunk elérni, és belőlünk is többet lássanak a mi sportunkból is az emberek. Köszönet érte. Az anyagi résznél, ahogy mondtad, hogy mire odáig eljut az ember, itt mire gondoltál, hogy a versenysportig?
Hát, hogy már az olimpiára, tehát, hogy nyilván azokra figyel mondjuk a média, aki már ott van egy paralimpián, de amire te is utaltál, hogy mire elkezdi valaki a versenysport elejét, ott nem látja még azt, hogy vajon megéri-e belevágni, vagy bele se tud vágni, mert nincs annyi pénze, hogy elkezdje.
Ezek gazdasági dolgok, ezekben nem látok bele, hogy most miért nincs, miért nem tudnak rá többet fordítani, de én azt látom, hogy azért a klubok is küszködnek némelyik a fennmaradásért, ha jól tudom. Nincs olyan anyagi bázisuk, amiből támogatnának akár épp sportolókat sokszor. Tehát azért elég sok ilyen dolgot látok, hogy az anyagi korlátok azok behatároznak mindent egy klubnál.
Nem itt fogjuk megoldani ennél a diktafonnál ennek a kérdésnek a megoldása, de köszönöm, hogy beszéltünk róla. És akkor rátérhetünk az olimpiára? De hogyan jutottál ki erre a 24-es olimpiára? Hogyan emlékszel erre az útra, amíg a kvalifikációt megszerezted?
Hát ez egy 15 éves út volt, hogy kijussak. A 4 éves ciklusban, olimpia előtt a 4 éves ciklusban, ez jó reményekkel szállhattam be, mert jó helyen álltam a világranglistán. Azt tudni kell, azért az első 10-be benne van az ember a világranglistán, akkor már esélye van, hogy kijut. Nyilván itt most változtattak rajta egy kicsit, azért nem mondom biztosra, hogy ezt előre tudjuk, hogy milyen feltételekkel jut ki az ember az olimpiára, de az élmezőnybe kell lenni, ez a lényeg. Vagy ha valaki földrészbajnokságot nyer, és mivel nekem az Európa-bajnokság olyan jól sikerült, hogy aranyérmes lettem, így utána már, ez az olimpia előtt 1 évvel volt, az Európa-bajnokság, utána már nem kellett azzal foglalkoznom, hogy én a világranglistán 6. vagyok, mert az olimpia előtti Európa-bajnokságra kvalifikálja magát az ember automatikusan az olimpiára.
Ha visszaemlékszem az olimpiára, az volt furcsa veled kapcsolatban, hogy megnéztük az első mérkőzést, ahol kiderült, hogy tulajdonképpen te már is bronzéremért mész, mert ha aki itt nyer, az biztosan bronzérmet szerez. Itt nyilván a lebonyolítás okozza ezt, hogy nincs helyosztó, ha jól értem, tehát hogy több bronzérmet osztottak ki, jól értem, és mi ennek az oka, hogy ez így alakult, segíts ezt megérteni nekünk. Főleg úgy, hogy korábban neked van paralimpiai negyedik helyezését, ha jól emlékszem, Rióból, tehát korábban lehetett negyediknek lenni, most meg nem lehet, ha jól értem. Örülünk a bronzérmednek, félre ne ést.
Azt, hogy miért így zajlott, azt nem értjük mi sem, de azt, hogy mi zajlott ezen az olimpián, hogy miért így volt a sorsolás, a játékosok létszáma, gyorsan összefoglalnám visszamenőleg a londoni 12-es, 20-12-es olimpiáig, akkor az én kategóriámba 16-an jutottak ki. Ezt úgy állítják össze, hogy abban a kategóriában hány versenyző van a világranglistán, és az szerint hoznak egy létszámot. Ez a 16, ez korrekt volt. Mi úgy gondoljuk legalábbis. Nyilván amelyik kategóriában többen vannak, ott emelik ezt a létszámot, a kijutók létszámát az olimpiára. Nálunk a 16 az én megítélésem szerint elfogadható volt, csoportok voltak, csoport utolsó kiestek, és mentek tovább a mérkőzések. Ezt a létszámot levitték a Riói olimpia 20-16-ban volt 12-re. Tehát 11 plusz egy szabadkártyás játékos jutott ki, még mindig csoportmérkőzések voltak, hármas csoportok. Valamiért megszüntették, mert az asztali teniszben bronzérmet nem kell lejátszani. Kettő bronzérmet osztanak mindig ki, világbajnokságokon, EB-ken, olimpiákon. De Rióba azt mondták, hogy most csak egyet adnak. Nem tudjuk miért, hát én lettem a negyedik. Tehát ott lecsúsztam egy bronzéremről, kaptam egy ázsiai játékost, jobb volt. Negyedik lettem, utána jött Tokió, Tokióba maradt a 12-es létszám, de azt mondták, hogy mégiscsak adunk ki bronzérmet, most már két játékosnak nem kell lejátszani. Ugyanazt a játékost kaptam megint arra a meccsemre, mint Rióban, azt az ázsiai játékost, lecsúsztam róla, tehát volt két harmadik, és utána jöttem én, mint ötödik így. És most a Párizs olimpia 2024-ben 10 játékos jut ki az én kategóriámból, amit nem értettünk, mert erősödött a mezőny, tehát sokkal több erős játékos lett azóta. 10, egy országból csak 2 indulhat egyéniben, mivel az ázsiai játékosok közül Koreából, de a Koreából 3 jutott ki, egy indult párosban, és maradt 2, tehát maradtunk 9-en. Ott volt az Afrika bajnok, ott, tehát nem tart ilyen magas színvonalon az asztali tenisz, mint nálunk. Tudtuk, hogy ő egy viszonylag most ebben a mezőnyben egy gyengébb játékosnak számít, tehát valószínűleg ki fog esni. Egyenes kiesést vezettek be, ez volt a legfurcsább, hogy egy ekkora létszámnál bevezetik az egyenes kiesést. Tehát aki épp elvesztette egy meccset, az elköszönhetett az olimpiától is, mehetett haza. Az Afrika bajnok, ő ki is kapott, tehát maradtunk 8-an erős játékosok. Itt már a sorsolás döntött. Ki milyen stílust kapott, milyen napja van. Kaptam az egyik olasz játékost, ketten voltak egyébként, és hát sikerült megvernem. Nagyon nehéz volt, mert Tokió után ők is ázsiai stílus gyakorolnak, ázsiai edzővel. De sikerült megvernem, és így meglett a bronzérem. Utána kikaptam az angol fiútól, akivel az Európa-bajnokságon is a döntőt játszottam, ott sikerült megverni, most nagyon jól felkészült ellenem. Nagyon-nagyon kihasználta, hogy mi az a néhány gyenge pontom, és arra nagyon begyakorolt olyan technikát, hogy ne tudjam megoldani, és ott elvesztettem a meccset, így lettem bronzérmes.
Cseréltél volna eredményt, hogy ezt a brit fiút nem az EB-n győződ le, tehát az EB-n egy ezüstéremmel jöttél volna el, és az olimpián meg mondjuk a döntőbe jutsz azzal, hogyha őt legyőzöd, ezt kicserélnéd, vagy jól van ez így?
Hát természetesen cserélnék, hát az olimpia a csúcsa minden sportolónak, az ott elért eredmény. Tehát az az eredmény a legfontosabb, a legjobban számít, amit ott valaki el tud érni, ez természetes.
És amikor az első mérkőzést lejátszottad az olasz sportolótársaddal, és úgy végeztél, hogy tudtad, hogy akkor itt bármi lesz, most már éremmel megyek haza, megvan az ötödik, meg negyedik hely után, könnyebb volt úgy játszani, hogy azért ez lement rólad, ez a stressz, hogy akkor úgy már nem mész haza, mint az előző olimpiákról, vagy fura volt ez az egész, ez mennyire befolyásolta a további szereplésedet szerinted?
Pozitív irányba tolta el a játékomat, tehát jött egy nyugodtság, hogy erről az olimpiáról már nem érem nélkül megyek haza. És azért összetudtam szedni magamat, hogy rákoncentrálok a következő mérkőzésre, úgyhogy pozitív irányba.
Nagyon érdekes ezt visszaidézni, hogy milyen szoros mérkőzések voltak ezek, mert persze most azt mondjuk, hogy 3-1-re kikaptál, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ez nem volt szoros. De ha lebontjuk azokat a részeit a mérkőzéseknek, akkor igenis érdekes, az első mérkőzéseden az olasz sporttársaddal szemben például fordítottál, tehát az első szettet ő nyerte, és onnan fordítottál te 3-1-re. Ott például, ha ezt vissza tudod idézni, ez milyen, hogy akkor először hátrányba kerülsz, és akkor összeszeded magad, hogy már pedig én bronzérmet szeretnék legalább.
ott nem az éremre gondol az ember, ott egyszerű megoldásokra, hogy ezt a szerváját, ezt a kombinációt hogy oldjam meg. Ezeket kell megoldani, ott arra kell rá koncentrálni, arra épp a megoldandó feladatra. Ő is elővet néhány új dolgot, sokat játszottunk már együtt, egymás ellen. Mostanában, vagy az utóbbi években nekem jobb a matematikai arányom, tehát az utóbbi 4-5 évben nem kaptam ki tőle, és kb. 4-5-ször játszottunk. Például a Tokió olimpián is velem játszott a csoportba, ott is kikapott. Viszont elég nagy fölénnyel tudtam győzni, és látszott, hogy most mennyi új dolgot belevitt a játékába. Az első szettet simán nyerte. Szerencsére sikerült rá kitalálni valamit. Olyan kombinációkat, szervákat, amiket még annyira nem ismert. Volt, ami fejbe ott jött, hogy talán ezt nem tudta még a videóimból lenézni, mert annyira nincs begyakorolva, vagy versenyeken nem szoktam csinálni, és épp bejött. Tehát nem volt még jól kiforva az a szerva, de bejött, hogy nem tudott ellene készülni. És így sikerült megfordítani.
És akkor a másik mérkőzésről, amikor a brit Robert Davis-szel játszottál, ugye ő volt az, akit az EB-n legyőztél, így jutottál ki az olimpiára, és itt pedig most az olimpián nem sikerült. Ott is vannak ilyen nagyon érdekes pillanatok, hogy volt, hogy 7-2-ről 7-7-re jöttél föl az egyik szedben, volt, hogy 10-8-ról egyenlítettél, aztán ugyanazt a szettet elveszítetted, de azért ez egy nagyon komoly sorozat ott a szetten belül. Ezekre hogy emlékszel vissza?
Én magára a játékra nagyon jó visszaemlékeznem, egy nagyon jó meccs volt. Nyilván, hogy elment rajta egy olimpiai döntő, az nem annyira jó emlék, de magára a játékra nagyon jó meccs volt. Amit mondtam, hogy nagyon felkészült ellenem. Én úgy érzem, nem tudom, hogy más játékosok hogy érzik, hogy engem mindig a vereség szokott motiválni. Tehát, hogyha én kikaptam volna az EB-n, akkor egyfolytában azon pörgött volna az agyam, hogy milyen kombinációt, mit találjak ki, mi a gyengéje, arra minél jobban felkészüljek. Amikor sikerült nyernem valaki ellen, akkor egy kicsit nehéz megtalálni. Hát győztem, jobb voltam nála, hát majd megcsináljuk megint. És szerintem a legtöbb játékos ilyenkor a vereségből profitálni szokott. Hogy nincs nagy különbség a játékosok közt. És ebből most nagyon jól profitált, hogy mi az a gyengém, ahol mégis meg tud fogni, és arra nagyon-nagyon begyakorolt olyan technikát, hogy ez meg is valósuljon neki.
Én arra már nem emlékszem, hogy végül a döntőben hogyan végzett. Ő lett a bajnok, vagy ezüstéremmel ment haza?
Ezüstéremmel ment haza. Kubai játékos, az most nagyon jó formában volt. Nehéz ellene készülni, mert nagyon kevés videóban fent a világhálón, mert kevés versenyre jutnak el, gondolom. Így mi is kerestük, és alig találtunk egy-két videót, hogy felkészüljünk ellene rendesen.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Major Endrével, paraasztali teniszezővel, aki bronzérmet szerzett a párizsi olimpián. Maradjanak az Európa Rádióval.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekordmennyiségű, hosszú hétvége lesz az idén. A portfólió még tavaly gyűjtötte össze a 2025-ös év hosszú hétvégéit, melyek közül az első a húsvéti hétvége lesz április 18-a és 21-e között, nagypéntektől húsvét hétfőig. A második nem sokkal utána a munka ünnepén lesz esedékes, május 1-e és 4-e között csütörtöktől vasárnapig. A harmadik pünköstkor lesz június 7-e, szombat és 9-e hétfő között. A negyedik az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján lesz esedékes, amely október 23-a és 26-a közé esik. Az októberi hosszú hétvége ennyiben a májusihoz lesz hasonló, szintén egy csütörtök és vasárnap közötti szakaszra kapunk egy lélegzetvételt az évvégi hajrá előtt. Az ötödik pedig az év utolsó ünnepkörére esik, december 24-e szerda és 28-a vasárnap között. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthon felújítási program keretéből visszanemtérítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. A támogatás a költségek legfeljebb felét fedezheti. Igénybe venni a január 1-e utáni számlák és vállalkozási szerződésekre lehet a lakáson végzett felújítások befejezését és az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül. Bővült az e-áfa rendszer felhasználói köre. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új fejlesztése lehetővé teszi, hogy az e-áfa rendszerében a soron kívüli bevallásra kötelezett adóalanyok is benyújthassák bevallásaikat, közölte a NAV pénteken. A változásnak köszönhetően a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárással kapcsolatos bevallási kötelezettségek szintén teljesíthetők, a jogutódok pedig önellenőrzést is benyújthatnak a jogelődök e-áfa rendszerben teljesített bevallásaira. A kevesebb bizonylatot kibocsátó belföldi ügyletekben érintett adózók számára jobb a webes megoldás, a gépi interfészt a nagyobb bizonylatszámmal és bonyolultabb adózási döntésekkel érintett gazdálkodóknak ajánlják. Építkeznek a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen. A szőlészborász képzésnek otthont adó korábbi könyvtárként használt épület belső átalakítására és felújítására írtak ki közbeszerzési eljárást, írja a magyarépítők.hu. A hirdetményből kiderült, a projekt része még a tornaterem tetejének és homlokzatának generál kivitelezési munkálatainak elvégzése. Sárospatak a hazai oktatás egyik kiemelkedő helyszíne a 16. század óta. A helyi református kollégiumot 1531-ben hívták életre, és olyan korszakos pedagógus egyéniségek oktattak a falai között, mint például Comenius. Most az egyetem épületének újabb részei modernizálódhatnak. A kivitelezési munkálatokra január 31-ig várják az ajánlatokat, melyek között szerepel a külső nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése a korszerű gépészeti rendszer kialakításával, vagy a padlásfödém hőszigetelése. A férfiaknál három olimpiai bajnok úszó Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf, míg a nőknél az ugyancsak öt karikás aranyérmes öttusázó Gulyás Michel, a kézilabdázó Kluiber Katrin és a Párizsban szintén diadalmaskodó tékvandós Márton Viviana került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetsége által 67. alkalommal kiírt év sportolója szavazáson. Szőlősi György, a szövetség elnöke, valamint Csisztú Zsuzsa alelnök pénteken az M4 Sport csatornán jelentette be a kategóriák három versenyben maradt jelöltjét. Szőlősi jelezte, hogy rekordot jelentő 541 szavazat alapján alakult ki a sorrend.
Az időjárásról.
Hideg lesz az idő, hidegfronti hatások érvényesülnek ezekben a napokban. Az ország számos pontján képződött köd napközben zsugorodik, gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk, ellenben a ködös tájakon ónoszszitálás, hószálingózás nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 8 és mínusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem már is, folytatjuk a beszélgetést Major Endrével, aki bronzérmet szerzett a párizsi olimpián még nyáron.
Oké, még az olimpiáról olyan értelemben beszélünk, hogy volt egy nyilatkozatod, azt hiszem az első mérkőzésed után, hogy elképesztő a hangulat, milyen sok néző van, szinte nehéz volt, nyilatkoztat koncentrálni, hogy amikor éppen a legjobban kellene, és amúgy csönd szokott lenni, most üdvrivalgás és szurkolás. Szokatlanul sok néző volt Párizsban?
Igen, tehát házas csarnok volt. és hatalmas hangzavar, tehát nagyon nagy szurkoló táboró volt a franciáknak, de amikor nem francia játékos játszott, akkor elkezdték nézni más meccsét, és ott szurkoltak. Tehát egyrészt nem vagyunk ehhez hozzászokva, amit hirtelen ezt valahogy kezelni kellett, ezt a hangzavart, és megpróbálni koncentrálni. Én úgy érzem, hogy nekem elég jól sikerült, viszont hatalmas érzés pozitív értelemben is elismerés, hogy kijönnek az emberek, jegyet vesznek, és elismerik azt, hogy mi sérültek itt, valamiben jók vagyunk, és nézőtérről kiabálnak, voltak lekiabált a tűrt magyarsággal, hogy gratulálok, én is magyar vagyok. Ez egy nagyon felemelő érzés volt.
Ez volt ilyen, tehát a sportolói pályafutásod alatt ez volt az ilyen leghangosabb, legélesebb szurkolás a korábbi EB-k, olimpiák tekintetében?
Igen. Tehát ez nem kérdés, sehol nem volt ekkora látogatottságban, nézettségben részünk. Utána rengeteg fotó a nézőkkel, úgyhogy nagyon jól esett. Hozzá kell tenni, hogy amikor Tokió olimpia volt, akkor Covid lezárás volt, tehát nézők nem jöhettek be a csarnokba. Ott esetleg lehetett számítani még ekkora nézőközönségre, ha a Covid nem szólt volna közben.
Oké, most már hónapokkal az olimpia után beszélgetünk. Most hogy tekintesz erre a bronzéremre? Tehát most visszautulunk arra, hogy mondod, hogy cserélnél persze, hogy inkább a döntőben legyél. Érezzük ebből, hogy ez tényleg milyen fontos egy sportolónak az olimpia. De azért megbékéltél most már, hogy ott van az elért eredményeid között egy olimpiai érem is? Vagy hogy tekintesz most erre a bronzéremre?
Én már rögtön a meccs után megbékéltem vele. Én már akkor nagyon örültem neki. Én tudtam, hogy benne van ebben az olimpiában is, hogy érem nélkül jövök haza. És ha azt hozza az adott helyzet, akkor ezt el kell fogadni. Ezt tudni kell, hogy úgy vannak a sorsolások, hogy az első 4 játékos világranglista alapján játszik a mögötte lévő 4 játékossal. Így azt gondolna az ember, hogy azok a gyengébbek. De itt nincsenek nagy különbségek. Még a pontszámban nagy különbségek jönnek ki, akkor sincs nagy különbség a játék közt, a játék minőségek között. Na most az első 4 játékos, aki a világranglistán 4 volt, abból 3 érem nélkül ment most haza. Akkor harmadik voltam a világranglistán.
Most mondhatnánk, hogy akkor ez egy papírforma eredmény, de azért ez nem ilyen egyszerű, hogy harmadik voltál és harmadik lettél. És önmagában egy távolabbi kérdést engedj meg, ez az érem körül forgás itt a szurkolók tekintetében, én is ezt kérdezem, hogy na meg lett az érem. A sportolónak ez mit jelent? Neked személy szerint mit jelent? Tehát neked fontos volt az, hogy legyen egy olimpiai érem, illetve az, hogy mit gondolsz arról, hogy ezzel mérjük egy sportolónak a sikerességét. Tehát ha te most 4. lettél volna, ami nem lehettél volna, ha jól értem a lebonyolítást, akkor 5. lettél volna, mint legutóbb, akkor most itt szomorkodnánk fölötte, idézőben, na megint nem sikerült, és akkor ezzel azt mondanánk, hogy te nem vagy elég jó sportoló, miközben egy csomó munka van, vagy ugyanaz a munka van az 5. meg a 4. helyben is az előző olimpiáidra utalva. Szóval szerinted ez jól van-e így, hogy ennyire az érmek körül fókuszálunk, vagy ez érthető szerinted, hogy a sportoló is szeretne érmet, a szurkoló is annak jobban tud örülni. Mit gondolsz erről?
Egy nagyon tanult ember mondta nekem a riói olimpia után gratulálás közepette, hogy nagyon gratulál, és egy kicsit szomorú, hogy itt Magyarországon csak az számít, ki lesz az első. Nyilván az érem az már egy bizonyos elismerést itt nálunk is jelent, de egyszerűen a többi sportoló úgy érzem nem kap kellő elismerést sokszor. És itt változtatni kéne ezen, hogy igen, ismerjük el, hogy ők is beletették azt a munkát. Ők is kijutottak az olimpiára. Már nagyon nehéz kijutni is egy paralimpiára is. És ott, hogy épp milyen napi formában van az ember, sokszor az dönti el. Itt az egyenes kiesés szervezés az még jobban kiélezte ezt a versenyhelyzetet. Tudtam azt, hogy benne van az, hogy esetleg érem nélkül jövök haza, akkor sem fog az életem összetörni, de nem tudtam azt, hogy ennyit fog változtatni, hogy én érmes lettem. Pozitív értelemben. És én azt hiszem, ennek a legnagyobb mondani valója az, hogy becsüljünk meg mindenkit, aki kijutott és végigcsinálta.
Magaddal szemben nem gondoltad, hogy ennyit jelent, vagy a társadalom szeméből nem gondoltad, hogy ennyit jelent, hogy bronzérem, vagy 4. hely, vagy 5. hely?
A kettő összefügg. Tehát magammal szemben, ahogy mondtam, hogy én tudom, hogy milyen kevésen múlik, néhány ponton, és sokszor egy szett úgy jön ki, vagy egy akár 3-0-ás vereség, azt mondjuk, hogy jó, hát sokkal jobb volt, megverte 3 szettben is az illető, tehát 3-0-ra verte a másik játékost. De itt olyankor nem beszélnek például szett arányokról. Van, hogy 11-9-re kap ki valaki 3 szettben is. És az nagyon kis különbség. Ott a két játékos kb. Egyforma tudással játszik, épp valamiért szerencse úgy hoz, hogy ezek a két pontok oda mentek. És amíg a szett arány nagyobb, akkor is nagyon sokszor nagyon kicsi a különbség. Épp van egy új szervály, egy új kombináció valamelyik félnek, valamelyik játékosnak, amire a másik még nincs felkészülve. Következő versenyre már fel fog készülni, mert visszanézi a videókat, és lehet, hogy ő fog győzni. Tehát itt, ki jutott erre az olimpia, aki ott van, ott nagyon picik a különbségek. És amikor hazajöttem, akkor tapasztaltam azt, hogy mennyivel több elismerést kapok, hogy egy helyezéssel előrébb vagyok, és ez már érmet jelentett. Az olimpia kapcsán még azt szeretném elmondani, hogy hatalmas köszönettel tartozom a klubomnak, az edzőknek, Márki Ernő, Szelei Szabolcs, Bácsi Bernát, klubtársam, Urlauber Ádám, a szövetségkapitány Víg Zsolt, és Palatinus Róbertnak, ő készíti az ütőimet, és szerintem a világ legjobb ütőit készíti. És még nagyon sokan, akik segítettek engem ezen az úton, az nagyon szép. És a sportpszichológusom, bocsánat, Halsányi Szabolcs, Gergő, nagyon nagy köszönet, és akiknek a neve kimaradt, ők is ott vannak, és köszönöm nekik is.
Hogyan tovább? Készülsz tovább, nem titok rólad, mert beütjük az interneten, hogy Major Endre, akkor a Wikipédián is elolvashatjuk, hogy 55 esztendős vagy. Hogyan készülsz tovább? Los Angeles ott van-e például célként előtted, hogy ott legyél a következő olimpián?
Most ilyen szintfenntartó edzéseim vannak, és indul a tavaszi versenyszezon, akkor látni fogom, hogy milyen formában vagyok a testem, hogy bírja még ezeket a felkészüléseket, a versenyzéseket. Itt nagy kérdés, hogy mennyire fogja jövő után bírni, de a legjobb válaszom az, hogy én szeretném, ha még ott lennék.
De akkor jól érzem, hogy kicsit úgy vagy ezzel, mint ahogy a mérkőzésen belül mondtad, hogy nem az éremre gondol az ember az első szett elvesztése után, hanem arra, hogy a következő labdát hogy adja. Tehát, hogy most akkor az a kérdés, hogy mondjuk a következő évben milyen versenyen indulsz, és akkor ha úgy jönnek a lépcsők, akkor szívesen eljutnál a következő olimpiáig.
Igen, nagyon jól összefoglaltad. Tehát még szeretem csinálni ezt a sportot, és szeretnék kijutni, de ahogy mondtam, kijutni is nagyon nehéz egy olimpiára. Tehát én rögtön az, hogy kint vagyok, meg jobb eredményt érjek el, tehát ezt már nagyon, nagyon mértékletesen merek ilyen kijelentéseket tenni. Egyelőre bennem van, hogy szeretnék ott lenni, és ezért megteszem, amit tudok.
Egy utolsó kérdést engedj meg. Mit jelent neked a sport, és azért kérdezem ezt, hogy el tudod-e képzelni enélkül az életedet?
Most a hirtelen kiesne, nyilván, ha ez egy kényszer lenne, mondjuk egészségi probléma, akkor el kellene fogadnom, de nagyon nehéz lenne. Tehát azért szeretnék benne részt venni mindenféleképp.
Megfogalmazod itt a hallgatóinak, hogy mit jelent Major Endrének a sporta, a pingpong?
Nekem olyan sokat adott ez a sport, hogy egyelőre nélküle nem tudnám elképzelni. Az életem nagy része erről szól, eköré szervezem a többi teendőmet, a relaxációkat, bármit, amivel foglalkozni kell. Mentálisan nagyon sokat hozzám tett a koncentráció képességet, nyilván ad egy fizikális frissességet, és amikor jön a verseny, jön az adrenalin, jönnek az utazások, egyelőre az életem része. Benne vagyok, nehéz lenne azt mondani, hogy ezt most hirtelen kiszakítom magamból, de nyilván, ha eljön az idő, akkor ezt valamivel pótolni fogom.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Major Endrét, olimpiai bronzérmes paraasztali teniszezőt hallották.
Voltam már lent, én tudom, mit jelent, a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró nezek. Már csak arra jók ezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Még hatalmas volt minden, és én mindenkinek hittem, és elfogadtam azt, hogy jó nekünk, mert ezt mondták nekünk. Elfértünk egy szobában, kiutat jövőt nem is vártam, semmink se volt, de megvolt mindenünk.
voltam már lent. Én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró leszek. Már csak arra jók ezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Emlékezek. Hozzánk csak ritkán ért le a nap, mégis ott voltam a legboldogabb. A béke egy gangon lakott velünk, legalábbis ezt mondták nekünk. Elfértünk egy szobában, kiutat jövőt nem is vártam. Semmink se volt, de meg volt mindenünk. Voltam már lent, én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Most is, mint hajdanában álmokat szövök egy kis szobában, pedig állítólag már sokkal jobb nekünk. Mindig ezt mondják nekünk. De nem panaszkodom, nem ítélek, hálás vagyok, hogy itt élek. S ha nincs is úgy, de megvan mindenünk. Nézd, megvan mindenünk. Emlékezek.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
szememben, ahányszor láttalak, szememben mindig küzd alak. Mindig küzd alak.
Barátnőm lenne, elrepülnék vele Pekingbe, vagy Sankajba, vagy Wuhanba, és felmászhatnánk a nagy falra. Egy kínai barátnőm lenne, a paradicsom helyére rizst vetne, és papírból készült ruhába mászkálnánk fel alá a házba. Biztos meg lennék mindig figyelve, de nem lennék semmi meglepve, hogy pálcika és nem pántika, és a TikTokon megy csak a táncika. Van, aki erre csak legyinget, de nekem bejön ez a mongolói tekintet, ahogy integetnek az elvtársak, világhatalmat kínálnak. A szerelemben nincs szabály, legyen kínai-magyar közös határ, kínai-magyar közös határ, legyen édes savanyú gyíkulka. Azt mondom, kínai vagyok, nem turista, magyar, kínai vagyok, nem turista. Az elején lenne csak fáradtság, a kínai-magyar házasság, de ha összetennénk a pénzeket, már nem különböznek a nézetek. A csajom lenne a tanárom, én éjjel-nappal csinálom, és a nyelvjárásom mandarin, nem csak úgy vettem a kínain. A kínai feleségem lenne, elmehetnék végre Tibetbe, és vennék jak teljes csokit, igazit végre, nem kínai gagyit. Van, aki erre csak legyinget, de nekem bejön ez a mongolói tekintet, ahogy integetnek az elvtársak, világhatalmat kínálnak. A szerelemben nincs szabály, legyen kínai-magyar közös határ, kínai-magyar közös határ, legyen édes savanyú gyíkurka. Kínai vagyok, nem turista, magyar, kínai vagyok, nem turista. Van, aki erre csak legyinget, de nekem bejön ez a mongolói tekintet, ahogy integetnek az elvtársak, a világhatalmat kínálnak. A szerelemben nincs szabály, legyen kínai-magyar közös határ, legyen kínai-magyar közös határ, legyen édes savanyú gyíkurka. Én kínai vagyok, nem turista, magyar, kínai vagyok, nem turista.